Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
Az eddigi semmi helyett végre valami. A PDS véleménye az iskola kezdési támogatásról. Ezzel a témával kezdünk ma, 2026. július 28-án kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáimmal Nagy Helgával és Szabó Andrással együtt. Én Madarász Máté vagyok. Mai témáinkból röviden. Nyári Margó Irodalmi Fesztivál újra a Káli medencében augusztus 13 és 15-e között. Kiszáradó Velencei tó, nem vízhiány van, hanem alkalmazkodási válság. Mivel lehetne magyarázni a környezetünkben jelentkező állapotromlást? Súlyos árat fizetnek az iskolások a jó jegyekért, tanév végén megtelik a gyermekpszichiátria. Tiltott vegyi anyagokat talált a Greenpeace gyermekeknek készült matrica tetoválásokban. Ezek a digitális hibák tehetik tönkre a nyaralást. Biztonságos nyaralás a digitális korban, még a pénzmosás elleni szakértőt is érhetik meglepetések. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, az Országos Vérellátó Szolgálat a Magyar Vöröskereszt azonnali véradásra kér mindenkit. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint az elkövetkezőkben forró napokra számíthatunk. Szerdán kezdődik a nyár második, erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. Többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Éjjel és napközben is fokozódik a meleg. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok közötti tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli eszél mérséklet lesz, északnyugaton megélénkülhet. Több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 34-39 fokos forróságra van kilátás.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A PDS üdvözli a kormány önálló rászorultsági alapon nyújtott iskolakezdési támogatás bevezetését tervezi. Álláspontjuk szerint minden olyan intézkedés támogatandó, amely hozzájárul a gyermekes családok iskolakezdésre járó anyagi terheinek csökkentéséhez. Különösen akkor, ha a támogatás valóban a rászoruló családokat célozza meg, és a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a PDS országos választmányának elnöke. Jó napot kívánok!
Kívánok.
Ez egy régi-régi téma, ez a rászorultsági alapon lévő iskola kezdési támogatás. Igen. Most ezért csak történt valami változás, tehát számíthatnak mégiscsak családok arra, hogy ősszel a gyerekeik, hogy is mondjam, csak jobb esélye lesznek iskolai eszközökkel ellátva, mint korábban.
Igen. Most tulajdonképpen egy olyan iskola kezdési támogatásról van szó, igen, ami eddig nem volt jogszabályban, de ugyanilyen néven egyébként létezik a státusztörvény végrehajtási rendeletében. Az kifejezetten egy olyan juttatásként szerepel a rendeletben, igen, ami a köznevelési foglalkoztatóti jogviszonyban dolgozókat illetheti meg bizonyos feltételek esetén. Csak az volt a probléma eddig ezzel a rendelettel, hogy ennek az egyik paragrafusa, konkrétan ugye a 96. az úgy rendelkezett, hogy ez egy adható juttatás, míg a 106. paragrafus alapján pedig ez járt. és hát többen kollégák ezt igényelték, aztán pedig kapták a levelet a tankerületi központok igazgatóitól, illetve saját igazgatóiktól, hogy sajnos nincs rá fedezet. Persze ők szívesen adnák, de sajnos nincs fedezet. És hát miután a jogszabály, a rendelet nem volt teljes mértékben egyértelmű, ezért aztán hát kérdéses volt, hogyha ezt megtámadja valaki a bíróságon, akkor valóban nyer-e. A másik pedig, hogy elég sok esetben az volt a probléma, hogy aki ezzel fenyegetőzött, ott mindenféle retorziókat helyeztek kilátásba, illetve csúnyán néztek rá. Hát ez nagyon sok esetben egyébként pedagógusoknál már elegendő arra, hogy egzisztenciális félelmei legyenek, hogy hát esetleg akkor majd kirúg rá az igazgató, és hát mindenfélébe beleköt, stb. Úgyhogy ilyen szempontból jó, hogy ez a kötelező juttatási forma bejött, és az is, hogy rászorultsági alapon jár, függetlenül attól, hogy ki milyen jogviszonyban dolgozik, vagy nem dolgozik. Itt azért van mondjuk egyetlen egy olyan kérdéses valami, és szokták is erre mondani, hogy hát ezek szerint ugye jár a, majd a Magyar Péternek és a volt feleségének, mert hogy aki egyedülállóként neveli a gyerekét, annak ugye ez járna, pedig nem biztos, hogy anyagilag rászorult. Na, szóval azért van ebben a rendelkezésben némi hiba, vagy átgondolásra való dolog, hogy úgy mondjam, de azért összességében mindenképpen egy előrelépés, és nagyon sokaknak majd nagy segítség lesz. Gyermekvédelmi támogatásban részesülők.
Tudja, ebben a dologban nem csak azt tetszik ebben a dologban, hogy lesz valami, tehát nem csak jogszabály van, hanem hogy erről lehet majd beszélni.
Igen. Tehát illetve hát azért ezt lehet még javítani. Nyilván most az első tapasztalatok alapján azért ez még korrekcióra szorul, és reméljük, hogy ez a korrekció meg is történik. Mi mindenképpen visszajelzünk ez ügyben.
Ez nagyon jó lenne. Minél több részletet, annál jobb, és nagyon fontos lenne például, én szerintem, hogy itt azért a mi városban élünk, és igazán nem nagyon tudjuk, hogy a vidéki családoknak ez miként és milyen módon hat a mindennapos életére. Tehát az ottani iskolai körülmények, a gyerekek tanulási feltételei egészen mások vidéken, és jó lenne azt is érzékelni. És ebben az értelemben azt is értékelhetővé, vagy legalábbis támogathatóvá kell tenni, ahol feltétlen szükség van. Gondolom, ezzel egyetértünk.
Igen, vannak olyan gyerekek, ugye, akiknek úgymond a nevelése, gondozása sokkal többe kerül, mint a normál, hogy nem is tudom, hogy mondjam, szóval a nem sajátos nevelési igényű gyerekeké, és erre is gondolt a jogalkotó, ez ilyen szempontból is szerintem nagyon fontos, és egyfajta előrelépés. Az megint egy másik kérdés, hogy azért ez vitatható, hogy miért jó az, hogy két részletben történik ez, és hogy az egyik az egy pénzbeli támogatás, a másik pedig a novemberi majd egy utalvány. Erről én egyébként hallottam, hogy ez miért így alakult ki, mondjam.
Igen, érdekel, nagyon is kíváncsi vagyok. Köszönöm szépen.
Érdekes volt, hogy állítólag Magyar Péterék ezt, amikor a kormányban először tárgyalták, ő mindenképpen azt akarta, hogy ez ne pénzbeli legyen, hanem valamiféle vagy kártya, vagy utalvány, vagy ilyesmi. Csak az döntött emellett a módszer mellett, hogy kiderült, hogy nem tud sem az utalvány, sem a kártya olyan gyorsan elkészülni, hogy ez szeptemberre rendelkezésre álljon, de azért, mivel alapvetően ez volt a cél, állítólag, ezt mondom, csak úgy hallottam, hogy ezért szedték így ketté, hogy akkor a másik fele az ilyen formában utalványként megy, mert hogy azért szeptemberben mégiscsak kéne valami látható juttatásnak lenni, és hát arra ugye maradt a pénzbeli. Tehát én most ezt csak úgy hallottam, de elképzelhető, hogy ez van a hátterében, mert egyébként nem tűnik igazán logikus lépésnek.
Igazából ez a dolog most biztos, hogy sokféle szempontból billeghet. Ez akkor lesz kerek szerintem, hogyha a gyermekvédelmi rendszer is megerősödik, és ugye nagyjából az alapellátás szintjén legalábbis tisztázódik, hogy hol kell és milyen módon kell támogatni. Tehát ami az iskola és a gyermekvédelem közötti együttműködés egyik kulcsa, amikor helyére kerülnek ezek a támogatások, mert ugye az a gyermekvédelmi szempontból is értelmezhető ez a segély, vagy ez a támogatás, amiről most mit beszélünk, így van. Tehát ezeknek vagy össze kell valahol érnie, és akkor válik szerintem kerekké szakmaivá, csak hát rengeteg behozni való van azon a területen is, gondolom, ez nem titok senki számára. Tehát én optimista vagyok ebben az értelemben, itt csak az a lényeg, hogy az összes, tehát azt, hogy találkozik a szülő ezzel a támogatásának, minden részletére eleget kell tudni a döntéshozónak ahhoz, hogy a legjobb döntést alakítsák el. legjobb rendszert alakíthassák ki erre a dologra. Úgyhogy...
Igen, pontosan. Uh-huh. És hát véleményem szerint nagyon fontos minden rendelkezésnek ennek is az utánkövetése, tehát összedni mindazokat a problémákat, esetleges hibákat, uh-huh. zökkenőket, ami aztán utána hát tökéletesíteni tudja azokat a szabályokat, amelyeket bevezetnek. Ez szerintem fontos, meg az is, hogy figyeljenek oda a jogalkotók a társadalmi visszajelzésekre. Uh-huh. Mert vannak bőven.
Azt kérdezem, hogy mennyire érzékelhető ilyen döntésekkel együtt, hogy az iskola kezd megnyugodni, vagy legalábbis ebben az egész történetben nagyobb esélyvé lehetőség van arra, hogy leginkább az iskolai feladatokra lehessen fókuszálni. Nyilván itt sok változtatásra van még szükség az iskola összes, az egész intézményrendszert egy kicsit át kell gondolni, de az ilyen intézkedések ugyanúgy szerintem a megnyugvást, vagy legalábbis a kiegyensúlyozottabb föltételeket szolgálják.
Hát sajnos nem, tehát ez még nem következett be, hogy megnyugodtak volna a kollégák, uh-huh. sőt, eléggé fel vannak zaklatva, amiatt, uh-huh. hogy a mostani törvénytervezetből az derül ki, amit most jelen pillanatban a parlament tárgyal, uh-huh. hogy gyakorlatilag nem történik semmi, a tankerületi központi rendszer marad, nagyon sokan azt érzékelik, hogy a meglehetősen, hát olyan diktatórikus rendszer és a számukra nem megfelelő igazgató ugyanúgy marad, meg hát bizonyos tankerületi vezetők is, sőt, igazából némiképpen azt látják, hogy mintha megerősödne jogkörük, hiszen őnekik van egyfajta törvényességi felügyeleti jogkörük, hogyha ezt a törvényt így elfogadják, uh-huh. és visszajött a véleményezés, tehát az igazgatói pályázatokkal kapcsolatos véleményezés, de nagyon sokan jelzik azt, hogy az a fajta listázás, ami korábban elkezdődött, már ugye a státusz törvény bevezetése, meg a polgári engedetlenségek és a sztrájkok kapcsán, ezek nem múltak el. Aha. És hát mit is múlnának el, hogyha alapvetően a szisztéma ugyanaz maradt, tehát azért nagyon sokan kollégák jelzik, hogy igencsak elégedetlenek, nem ezt várták, és hát sokkal nagyobb hát sebességet várnának el a kormánytól, amiben azért nagyon sokszor nincs is teljesen igazuk, hiszen látjuk azt, hogy nem tartanak még nyári szünetet sem, na de azért lehet, hogy például ezt a törvénytervezetet is egy kicsit jobban tele lehetett volna pakolni olyan elemekkel, ami egyébként nem csak hangulatjavító, hanem alapvető változásokat is hozott volna.
Mm-hmm. Én abszolút egyetértek is tulajdonképpen, ezért az a feladata például nekünk is, a nyilvánosságnak is, ebben az értelemben, hogy az napirenden tartsunk minden olyan dolgot, ami sürgető és jogos. Másik oldalon meg kell azért engedni azt az időt, amíg hát most alakul át az igazgatás, a közigazgatás, hát most azért még a főosztályvezetők, osztályvezetői szinteken vannak még nagyobb változások, ott rengeteg strukturális átrendeződés is van, tehát az, hogy most a tankerületi rendszer nem mozdult meg, én erre fogadtam volna, hogy ez egészen valószínű, hogy ilyen gyors idővel nem, mert ugye nem az a fontos, hogy megváltoztassák, hogy hogyan legyen helyette. Annak kell működőkészlet. Tehát nem az, hogy meg kell változtatni, az biztos, csak hogy mi legyen helyette, ami elfogadhatóbb az emberek számára, kiszámíthatóbb, és mondjuk nyugodtabbá tehetni a viszonyokat.
Pontosan meg. Hát ugye vita van arról, hogy egyáltalán, hogy legyen a fenntartói struktúra. Az iskolák egy részét visszavenni, az önkormányzat más részét nem, sőt, kifejezetten ellenállnak önkormányzatok, tehát ez az egész még azért ilyen eléggé massza, eléggé lebeg, tehát ezért igazából nem lehetett még elvenni teljes mértékben az összes munkáltatói, ezt a fenntartói jogkört a tankerületi központoktól, uh-huh. ez nyilván ez is mozog a háttérben, tehát itt még azért alapvető egyességekre szükség van, meg egy koncepcióra, hogy ez az egész dolog hogyan alakuljon át. Arról nem is beszélve, hogy a jogállási törvényeket is rendbe kéne tenni, és akkor lehetne például a sokak által méltán, mi általunk is utált státusztörvényt eltakarítani.
Ez így van, tehát rengeteg feladat van még itt ebben a dologban. Tehát nem az eltakarítás itt az alapkérdés, hanem a helyette hogyan.
És ebben
a helyette hogyan. És itt az a kérdés, hogy ebben a dologban mennyire sikerül partneri tenni a mai kormányzatnak és a magát, a pedagógusokat. Tehát tulajdonképpen az érintetteket. Úgyhogy nagyon izgalmas hónapok elé nézünk, csak ugye az elsődleges dolog emellett az, hogy biztonságosan lehessen tanítani, hogy gyerekek úgy menjenek be az iskolába, hogy ragyogó szemmel, mert szerintem az a diák, amik nem ragyogó szemmel, elmegy, az annak nem is élmény az iskola, és szerintem az a jó, hogyha egy kis diák teljesen boldogan megy iskolába, és erre számítsunk
őszintén. Így van. Pontosan. Olyan szempontból talán jobban ragyoghatnak a szemek, hogy azért szerintem az a része megszűnik, hogy a pedagógus ne választhatná meg azokat a tankönyveket, taneszközöket, amelyeket az órán ő szeretné, tehát hogy talán ez a fajta hát ilyen hihetetlen leszabályozottság ez megszűnik, illetve nem lesz annak retorziója, hogyha olyan eszközöket használnak, ami tényleg alapvetően jónak tartanak, és az gyerekek számára is sokkal jobb lesz.
Akkor ezeket is igazából mindig mondani is kell, hogy azért nyugi, ez nem olyan, mint régen, egy kicsikét is, aztán majd szerintem a NAT is, szóval minden sorra kerül ez ügyben, amitől ez a dolog egy kicsit újra életképes iskola rendszert fog hozni Ötvös József örömére, hogy fogalmazzunk.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és szerintem azért lesz még témánk, amiről fogunk itt beszélgetni, de ez egy nagyon pozitív téma, arra lennék majd kíváncsi, hogy ősszel valóban ez hogy realizálódik. Igen. Mert ez a fontos.
Nagyon hogy... köszönöm, hogy meghallgattad.
Viszont hallásra még egyszer.
Köszönöm, viszont hallásra.
Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh, ma douce souffrance.
Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Egy fesztiváltól történeteket, inspirációkat és feltöltődést várunk az önfelett kikapcsolódás mellett. A nyári margó írókat, könyveket és dalszövegeket helyez középpontba, gondolatokat, véleményeket, különböző nézőpontokat, amelyek alakítják az életünket Salföldön. Mondta Valuska László fesztivál igazgató, aki itt van most a telefonban, a telefon másik végén valószínűleg, jól tudom?
Kívánok!
Jó napot kívánok! Egy kicsit kéne beszélgetnünk, úgy tudjuk, hogy azért a mausztus 13. és 15. között Salföldön lesz a nyári Margó Irodalmi Fesztivál a Káli medencében, és állítólag ez tulajdonképpen a nyár egyik legzenésebb irodalmi fesztiválja, de hát igazából mi lesz itt, mert azért ennek már úgy tűnik, mint a hagyománya lenne.
Igen, jó néhány éve szervezünk Margó Irodalmi Fesztivált augusztusban. Ugye alapvetően tavasszal meg ősszel szoktunk rendezvényeket csinálni, de idén 15 éves a Margó, úgyhogy idén se hagyjuk ki a nyarat. Tavaly is már itt voltunk Salföldön, alapvetően a Bányakertben. Uh-huh. Ez egy olyan irodalmi fesztivál, amiben napközben a Tompandra, H. János, Fábián Tamás, Tóth Marcsi lépnek föl. Aha. Vannak beszélgetések is különböző témákban, például Vörös András és Dulai Péter így a krimikről beszélget, meg a bűn esetekről. Aha. Van irodalomterápia, meg meseterápia Kecskés Karinával, stand-up előadás Fehér Boldizsárral és Kemény Zsófival, és a nap végén meg koncertek vannak. Első nap a Begrecsó lép fel, aztán az Anima Sound System, végül pedig Lovas András szóló projektjével. Szóval ez egy ilyen könnyed nyári hangulatú fesztivál, ahol tényleg ki lehet kapcsolódni, meg inspirálódni is lehet, és csodálatosak szállíts hozzá.
Most itt azért megütött a fülemet, a Begrecsó, ez a Grecsó Krisztiánról szól? Ő van benne?
Beg Zoli és Grecsó Krisztiánnak a közös projektje, most már a sokadik albumukat hozták létre. Uh-huh. Annak idején a Rájátszás nevű Margós produkcióban kezdtek el együtt zenélni, és most már jó néhány éve dolgoznak uh-huh. együtt.
Nagyon izgalmas, amit itt felsorolt. Mi az, ami igazából izgalmasabb a leginkább, vagy mi az, amit kiemelne, hogyha kiemelhetné?
Ami hát számomra mindenképpen csak hogy ne ismételjem magam, a legizgalmasabb része az tényleg az, hogy lehet-e egy olyan kicsit lelassulós, jó hangulatú fesztivált csinálni, ahol alapvetően az irodalom dübörög minden színpadon, és ezt tényleg egy ilyen jó társaságban és közegben lehet élvezni. Én nagyon szeretem, mert tényleg egyedi dolgok történnek, amik máshol nem. Uh-huh. Ezeket a felolvasásokon és beszélgetéseken, és nagyon jó hangulat szokott lenni.
Szoktunk már erről beszélgetni, minden Margó Fesztiválról gyakran szoktunk a civil rádióba, és ezt nem is sajnáljuk, büszke is vagyunk, hogy ilyen fesztiválokról tarthatunk ismertetést. De hát kérdezem, hogy ezeket rögzítik, mert egy-két történet, irodalomtörténeti, hogy is mondjam, eseményi is emelkedhet sok-sok idő után, hogy nem rögzítik ezeket? Hát kérdezem.
Szoktunk rögzíteni főleg beszélgetéseket, amikről tényleg azt várjuk, hogy egyediek és különlegesek lesznek. Ezeket jó részt meg szoktuk osztani a platformjainkon, meg van, amit elrakunk magunknak, hogy a jövőben jó legyen.
Ez nagyon jó, amit mondja, mert hozzánk sokszor jönnek ilyen kérdésekkel, hogy nem tudtunk elmenni, nem tudtunk részt venni, de vajon lehet ebből valamit, ízelítőt, valami kis falatkát kapni az egészből, mert hogy sajnálják.
Fesztiválban az a jó, hogy ide el kell jönni.
Tudom. Mindenki ezt mondja, aki teheti. Csak mondom, hogyha valaki éppen olyan helyzetben van, akkor is az lehessen esélye arra, hogy legalább egy kis, hogy sajnálja, legközelebb még inkább elmenjen ez a cél ilyen módon. Azt kérdezem, ugye mikor lesz a következő? Ugye egyébként mennyi Margó Fesztivált szoktak csinálni? Mert ugye úgy tudom, hogy legalább 2-3-at biztosan.
Vassza, nyáron meg össze, és a nyári után majd a Nemzeti Táncszínházban októberben lesz.
Ja, értem. Hadd kérdezem, itt azért könyves, első kötetes szerzőkről beszéltünk a korábbi alkalommal. Most is lesznek ilyen kezdő első írók?
Hát a nyári Margón fellép a Tóth Marcs, aki a tavaly évben nyerte el a legjobb első prózakötet díját, a Margó díjat, de egyébként a stand-upjával fellépő Fehér Boldizsár pedig egy, most már nem emlékszem pontosan, de 5-6 éve nyerte el szintén a Margó díjat, és az idei díjat pedig majd ősszel adjuk át októberben.
Nagyon izgalmas. Hadd kérdezem, általában ki szokott lenni közönségként, tehát most azért nem nehéz ugye behaszárolni, de városiak, helyi környékbeliek, egyáltalán külföldiek, szóval kik ilyenkor a tipikus közönség?
Hát ilyenkor azért alapvetően ott a környékben szoktak összegyűlni az emberek, akik általában Budapestről érkeznek, és ott nyaralnak a Káli-medencében, és általában olyan emberek, akik nagyon sok kulturális tartalmat fogyasztanak, színházba járnak, koncertre, filmeket néznek, és hát nyilván nagyon szeretik a nagyon szeretik az irodalmat.
Uh-huh. Hát én ennek nagy, hogy is mondjam, fejlődésére számítok az elkövetkező időben, és főleg azért is, mert maguk is vigyáznak, hogy őrzik a lángot, ha úgy tetszik, mindenféle első vagy első kötetes, vagy frissen induló szerzőnek próbálnak mozgásteret teremteni, vagy legalábbis találkozást a közönségükkel. Azt kérdezem, van-e olyan dolog, ami miatt például, szóval igazából kinek ajánlja ezt a műsort, vagy ezt az egészet nyilván, mert nyilván a környékbelin kívül. Van-e olyan valamilyen specialitás ebben, mert mindig szokott lenni valami specialitás? Hm?
Én azoknak ajánlom, akik várnak valamit az olvasástól, meg az irodalomtól, meg a kultúrától, tehát hogy nem csak megtekintik a programokat, hanem hagyják, hogy ezek a beszélgetések, meg felolvasások működjenek is bennük, tehát hogy mindazok számára, akiket így érdekel, hogy mi van velük, mi van a világban, mik azok a történetek, amik meghatároznak minket.
Aha. Hogy képzeljük el, aki sose volt meg ilyen fesztiválon, hogy ezek a beszélgetések milyenek tulajdonképpen, interaktívak, vagy olyan panelviták, mert ugye az is szokott lenni, középen két-három-négy ember vitatkozik egymásra, és a közönség meg ugye állásfoglal, tapsol, vagy éppen mosolyog, de nem kommunikál.
Itt általában ilyen minden beszélgetésben valamilyen egyedi téma van, ami általában az adott íróknak az életművéhez, vagy friss könyvéhez kapcsolódik, és ez általában a közönségen múlik, hogy mennyire lesz interaktív egy beszélgetés, de mindig van rá lehetőség. Meg hát a Nyári Margóban az nagyon jó, hogy amikor egy beszélgetésnek vége van, akkor a szerzővel lehet folytatni a kérdezfeleleket, mert erre ott mindig van lehetőség.
Nagyon izgalmas, amit mond, és azt is akkor hazajáljuk a kedves hallgatóinknak, hogy augusztus 13 és 15-e között Bányakert, Salföld, Káli medence, Nyári Margó Irodalmi Fesztivál. És amit most, amiről most itt, akivel most beszélgetünk, Valuska László volt a fesztivál igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát a hallgatóim köszönöm. Remélem menni fognak. Én azt tudom, hogy mindig kapok titkos beszámolókat, hogy milyen izgalmas a maguké, úgyhogy most is egy ilyen izgalmasra kívánok maguknak, és mindenféle jót kívánok. Viszont hallásra.
Szépen, viszont hallásra.
A fej naponta így megy.